A hírek után ismét itt vagyunk élő adásban a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. Hát aki budapesti gyerek, kine került volna már a Heim Pál kórházba. Most Heim Pállal fogunk beszélgetni, aki a kórház névadójának a dédunokája. Szép jó reggelt kívánunk.
Isten hoztál Mária rádióba.
Köszönöm szépen a telefonhívást.
Mi is kapcsolódik a kórház alapítóhoz november 30-a kapcsán?
1875. november 30-án látta meg a napvilágot a déd nagyapám, Budapesten egyébként, úgyhogy az ő emlékéve van most, idén 150 éves évfordulót ünnepelünk.
És ebből, hogy ugyanezt a nevet viselik, és egyébként, ha jól tudom, akkor generációkon keresztül öröklődik a Pál néveből, hát biztos voltak már ilyen vicces jelenetek, vagy tréfás szituációk esetleg gyerekkorában.
Hát ehhez azért meg kell érni ehhez a névhez, az igazság, és nyilván a mentál higiénének a szerepe még az én születési évemben, 1969-ben talán nem volt olyan jelentős, vagy legalábbis nem volt annyira elterjedt, mint ma. Úgyhogy nem nagyon tudtak fölkészíteni a szüleim ennek a névnek az esetleges negatív következményeire. Úgyhogy engem gyerekkoromban sokszor hívtak kórháznak a saját nevem helyett, úgyhogy nyilván egy gyerek számára ez inkább trauma volt, mint megtiszteltetés. De ahogy telnek az évek, az ember egyre inkább nem csak hogy megbarátkozik ezzel, hanem egyre inkább felméri annak a súlyát, hogy milyen családi karmába, vagy milyen családba született. Pláne ugye katolikus hívő családban nevelkedtem föl, itt ennek azért fokozott szerepe volt. És a Pál név is, ugye Pál apostol után nyilván sok mindent ad az embernek, tehát ezt nagyjából olyan 25 éves korára az ember levetkőzte azokat a esetleg gúnyos vagy viccelődő megjegyzéseket, amelyek a nevéhez kapcsolódtak. Tehát már onnantól kezdve nem kórházként éreztem magam, mint hogy egy kórház lennék, hanem már a saját életemet élő olyan ember, aki hatalmas tisztelettel és megbecsüléssel gondol vissza a felmenőire.
És így a déd nagypapának milyen emléke van a családban? Hogyan?
Igen, ez egy jó kérdés. Én ezt vártam is, és reménykedtem is abban, hogy a Mária Rádió részéről hogy milyen emlék, hogy az lesz az elsődleges. Bár ugye a 40 év korkülönbség, illetve hát a 40 évvel később születés, vagy 40 évvel később születtem, az értelemszerűen személyes emlékeket nem takar, de hát a családi hagyomány azért tovább viszi ezeket, és én a Mária Rádió hallgatóinak is azt tudom csak mondani, hogy ha nem őrizzük meg az emlékeinkben, és nem adjuk tovább az utókornak a felmenőink emlékezetét, illetve azokat a cselekedeteket, amelyek számunkra fontosak voltak, vagy valamelyik szülőnk számára fontosak voltak, akkor szép lassan eltűnünk a semmiben, és nem lesz nyoma a jónak sem. Tehát nem csak a rosszról kell beszélni, hanem a jóról is. Én két olyan történettel készültem itt, amit a rádió hallgatókkal örömmel osztok meg. Ez családban átöröklött történet. Az egyik ahhoz kapcsolódott, hogy a 20-as években nagyapám, vagy dédnagyapám hoz betért egy édesanyja, aki egy rendkívül piszkos, ápolatlan gyermeket vitt be, különféle bőrproblémákkal, meg alultápláltsággal, és hát rettenetesen leszít az anyukát, úgyhogy az orvosi énjének az a része került elő, ami a szigorú, odafigyelő, pedagógus oldala, de utána, amikor megbeszélte vele a teendőket, és látta, hogy meg az elmondások alapján kiderült számára, hogy egy rendkívül szegény családból származó asszonyról van szó, egy jelentősebb összeget adott neki, hogy tisztálkodó szereket, illetve a megfelelő minőségű táplálékot meg tudja vásárolni a gyermekének. Ez az egyik, ami azt gondolom, hogy egy nagyon szép illusztrációja annak, hogy amikor valaki egy hivatást választ, akkor nem pénzt választ, és nem azt nézi, hogy mennyit kereshetek vele, hanem az egy életre szóló elköteleződés az iránt, a tevékenység iránt, amit végzünk. Hogyha az állatok iránt, akkor az állatokhoz kapcsolódóan, hogyha az emberek iránt, akkor az emberekhez kapcsolódóan, de mindenképpen egy nagyon nagyfokú hit kell hozzá. A másik ilyen történet egyébként egy ilyen különlegesség igazából, mert a birtokomban van most már több mint 14 éve, lassan 15 éve egy biblia, amit néhai Bárci István főpolgármester szerkesztett, és Pius pápával hagyatta jóvá ennek a megjelentetését. Benne is van ugye a vatikáni jóváhagyás. A Biblia az egy kivonat valójában. Ilyen szerkesztésű kis testamentum, új testamentum az én tudomásom szerint nem készült azóta sem. És ezt a Bibliát szintén egy érdekes módon egy édesanyának adta oda a dédapám a halála előtt közvetlenül, tehát egy pár hónappal azt megelőzően, hogy 1929. októberében tüdőgyulladásban meghalt, de hát ugye akkor még egy makkegészséges ember volt, nem számíthatott arra, hogy bármi történik vele. Odaadta ezt a kötetet azzal, hogy ha ennek az útmutatásait követi, az abban foglaltakat megfogadja, akkor nem csak boldog ember lesz, hanem egészséges is. Na most ezt ugye elég sokszor elfelejtjük, hogy az egészség az egy alapvetően egy mentális egészségnek az a megágyazását jelenti, hogyha rendben vagyunk lélekben, akkor a fizikai egészségünkre is odafigyelünk. Ez a kötet, ez ott landolt ennél a családnál, és hát aztán egy idő után, miután a család ennek szentelte az életét, Krisztusnak szentelte az életét, tehát megfogadták a dédnagyapámnak a tanácsait, visszaszerették volna szolgáltatni, hogy a tulajdonoshoz kerüljön. Igen, ám csak közben meghalt a dédnagyapám, és hát ezért úgy gondolta az a család, hogy akkor biztos van még feladata. És ez generációról generációra így történt, akkor megkapta egy hölgy szintén, egy unoka, aki pedig a nagyapámnak szerette volna visszaszolgáltatni ezt a könyvet, tehát Heim Pál professzor fiának, de közben ő is meghalt. És akkor végül hozzám úgy került ez a kötet, hogy ebben az e-mailben, amiben ezt a történetet leírta, oda is írta, hogy hát ő nagyon szeretné ezt visszaadni, mert nem szeretné, hogyha több Heim meghalna a könyv kapcsán. Úgyhogy ez a könyv ez itt van nálam, és ami az érdekesebben, hogy ezekben, ebben a könyvben van 5 darab könyvjelző, kis cérnál fűzött könyvjelző. Ezek a könyvjelzők különféle helyekre vannak behelyezve, és miután a Bibliában hasonló sorszámok nincsenek, hasonló jelzések nincsenek, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a mi családunk történetéhez kapcsolódóan az itt megjelent fejezett számok, azok olyanok, mintha dátumok lennének, tehát mit tudom, 7/14, 1/26, stb., amíg sorsfordító időszakokat jelentettek. Tehát aki hívő ember, annak számára jelenthet ez valamit, aki nem hívő ember, legfeljebb megmosolyogja. Nekünk egy olyan biblia lett ez, a dédapámnak a bibliája, ami egy útmutató a következő évekre, évtizedekre is akár, hiszen 80 évvel azt megelőzően, hogy ez a kötet visszakerült hozzám, ki tudhatta, hogy azok a dátumok, azok, vagy azok a fejezetek, azok valóban 8 évtizeddel később egy család életében sorsfordítóak lesznek, majd csak éppen ott dátumként kell értelmezni.
Na hát felettébb, igen, érdekes lehet. De még tartozik ehhez valami, mert nem szeretném belefolytani a szót.
Ehhez az tartozik, hogy a nevet említette, hogy generációra generációra öröklődik, egyet leszámítva, hogy a dédapám fia, Heim Ernő, az én nagyapám, ő nem kapta meg ezt a nevet. Lehet, hogy annak köszönhetően, hogy még túlságosan ismert is volt a professzor, hogy akkor csodapáként is emlegették őt meg, és hogy nem szerette volna esetleg, hogy a névazonosság behatárolja az ő pályáját, úgyhogy ő városépítész és építészmérnök lett végül, de valóban azóta egyébként édesapám és az én fiam is a Pál nevet kapta. Én már nyilván annak tudatában adtam ezt a nevet, hogy ezt a fajta mentálhigiénés felkészítést, ami a név viselésével együtt járó esetleges negatív következményeket is jelenti, azt megfelelően át tudtam adni a fiamnak.
Ha a dédpapa életére gondolunk, akkor miért lehetünk hálásak neki?
Miért egy gyerekkórház viseli a nevét?
Ugye 1954-ben lett az első gyermekkórház, kapta meg ezt a nevet, ez a Veszprémi gyermekkórház, néhai Veszprémi gyermekkórház volt, amit a 2000-es években sajnos bezártak, és aztán 57-ben kapta meg Sárkány Jenő professzor, kereste meg a nagyapámat, hogy megengedélyeznie, hogy a kórház átvegye a dédapámnak a nevét, úgyhogy 57 óta. Én azt gondolom, hogy az egy fontos dolog. A mai világban szeretjük a különféle címeket, rangokat, ilyen-olyan státuszokat, egyebeket. Heinpál elsősorban ember volt. Ő egy tanácsadó volt, egy orvos volt, egy klinikus volt, egy rendkívül sokoldalú személyiség. Soha nem kérkedett a címeivel, soha nem kérkedett azzal, hogy ő mit tett le az asztalra. Egy dolog érdekelte a beteg. Egy példa még ezzel kapcsolatosan, amikor Pécset a klinikán gyógyított, akkor ugye az első világháborút követően szintén nagyon nehéz helyzetbe került az állami egészségügy, és tehát nem volt pénz. Tehát ez egy általános probléma, hogy az egészségügyben nincsen pénz, amikor valaki azt mondja, hogy több pénz kell. Igen, mindig több pénz kell, de mindig ugyanilyen helyzetben volt. Ez nem azt jelenti, hogy jó, csak 100 éve is így történt. Most ő azt mondta, hogy a betegek ellátásában nem történhet minőségi romlás, ezért megkérte az orvos kollégáit, hogy a saját orvosi szobájukban, illetve a laborokban az összes lámpát kapcsolják ki, sőt nem csak, hogy kikapcsolják, hanem ő gondoskodott arról is, hogy ez véletlenül se történjen meg, kiszedette az izzókat, és megkérte a kollégákat, hogy hozzanak be petróleumlámpát magukkal, mert amellett fogják végezni, hogy így spóroljanak az energiaköltségeken, tehát hogy a villany számla annyival kevesebb legyen. Én azt gondolom, hogy ezek is olyan apró momentumok, amelyek egy embert emlékezetessé tesznek, hogy nem csak az, amit mondjuk ő például a víz- és sóháztartással kapcsolatban a csecsemővédelem területén letett, ami egyébként világszinten is rendkívül jelentős eredmény volt, hiszen még a 100 évvel ezelőtti időszakról beszélünk, hanem azok az apróságok is, amelyek nem csak a tudós embert, hanem a nagybetűs embert is jelzik, hogy odafigyelni a másikra, a gyengéknek segíteni. Ő gazdag embereknek is gyógyította a gyermekeit, tehát van a családom birtokában, sőt ez nálam van egyébként ez a kis könyvecske, amiben ő részletesen vezette a bevételeket, kiadásokat, és ott Eszterházi családnak a sarjától is szerepel számla. De a másik oldalon pedig ugye ingyen vállalta a szegényeknek a gyógyítását. Tehát azt mondom, hogy amikor mérlegeljük a saját életünket és a jövőbeli nyomunkat, akkor arra tegyük a hangsúlyt, amire a dédapa is, hogy a tehetségünket, képességünket maximálisan a közjavára fordítsuk, ne a saját gazdagodásunkat, ne a saját egyéni szerencsénket nézzük, hanem mindig másoknak segítsünk. Tehát én szerintem ettől volt ő legendás, és ettől lett a helynővérek is Európa szerte ismert gondozói szolgálat. Nem csak a szakmai háttér miatt, hanem amiatt is, hogy az ilyen pici dolgokra, amik valóban kis dolgok, hogy szappandra, tisztálkodószerre, élelmiszerre pénzt ad valaki, mert esetleg ő jobban áll, megteheti, ettől lesz valaki olyan, akit én is majd továbbadok a fiamnak, vagy továbbadtam már, és majd ő is tovább fogja adni, és ettől lesz valaki olyan, akit pedig jobb, ha elfelejtünk. Úgyhogy én azért vagyok büszke erre a családra, mert itt a szerénység volt a döntő. Az ő apja egyébként Hein Péter, aki Baross Gábor alatt volt, ugye portaügyi főtanácsos, és az ő nevéhez fűződik például a hazai postaszolgálatnak a megszervezése. Soha nem kérkedett. Egy rendkívül szigorú apa volt, aki egyébként Lozánba küldte ki Heinpál professzort tanulni az egyetem után. Majd Wroclawban volt ugye az Albert Csernyének köszönhetően, de aztán visszahívta ide, hogy fiam, neked itt van a helyed. Itt kell a gyógyításra fordítanod az idődet, itt kell az emberek javát szolgálnod, tehát amit kint megtanultál, azt a tudást, azt itthon kamatoztasd. Ha valaki most elmegy Magyarországról, akkor mindig úgy menjen el, hogy tanulni akarjon, és hogyha visszatér, akkor Magyarországon az átlagember, az egyszerű ember, a szerény ember, és mindannyiunknak a javát szolgálja. Tehát ne az, hogy több pénzt keresek, nagyobb házom lesz, nagyobb autóm lesz, hanem mindig ez lebegjen az ember szem előtt.
Na most ezek a heimnővérek, ezek nem a Heinpálnak a lánytestvérei voltak, hanem kik is voltak a heimnővérek?
A heimnővérek 1917-ben Ugron Gábor belügyminiszter rendeletben szabályozta azt, hogy létre kell hozni a Stefánia Szövetség keretein belül egy gondozói hálózatot országos szinten. És a Stefánia Szövetségen belül a dédapámat, aki a elnöke volt a gyermekgyógyászati részlegnek, bízták meg annak a megszervezésével. Most ebből nőtte ki magát egy olyan szolgálat, amik egy 2 éves elméleti és gyakorlati tanulmányt követően vizsgára kötelezte az oda jelentkezőket, és kaptak egy oklevelet arról, hogy ők hely nővérekként, tehát minősített gyermekápolóként tevékenykedhetnek szerte az országban. De az egy hatalmas dolog, hogy ez akkoriban nem csak azt jelentette, hogy az egészség, a fizikai egészségi állapotot javítsuk, hanem azt is jelentette, hogy a mentális egészségre, tehát a lelki egészségre és a családon belüli béke és egyensúly megteremtésére is hatalmas hangsúlyt kell fektetni. Tehát ezek a nővérek gyakorlatilag profi mentálhigiénés szakemberek voltak, amellett, hogy rendelkeztek az összes olyan tudással is, ami egy beteg gyermek ápolásához kapcsolódóan egy anyának vagy egy családnak komoly segítséget jelenthetett. Ezt egy kis plakettel ismerték el, tehát a helyi nővéreken ott volt egy tűzzománc plakett, és ennek rangja lett olyan szinten, hogy ez Európában is egyébként ismerté vált, és ezt a módszertant, amit a Heimtál professzor alkotott meg, ezt utána átvették más országok is.
Hát nagyon megy az időnk, egy-két percünk van. Ön a Heimtál Magyarország Alapítvány tiszteletbeli elnöke, hát mivel foglalkozik ez az alapítvány, vagy hogyan ápolja a kórház névadójának az emlékét?
2013-ban, amikor édesapámmal erről beszélgettem, hogy mit tehetnénk mi a családon belül a gyermek egészségügyre, a hazai egészségügy javításáért, akkor döntöttünk arra, hogy egy alapítványt hozunk létre, úgyhogy ő az alapító, én vagyok a tiszteletbeli elnöke. Évekig gyermekegészségügy, többek között a Heimtál gyermekkórháznak a támogatását, fejlesztését tartottuk szem előtt. Sikerült is, hogy az A épületet, illetve a C épületet rekonstrukciós munkálatok keretén belül megújítani teljesen, illetve egy mesekórház programot dolgoztam ki, aminek a keretén belül nem csak mesés figurákkal öltöztetik fel ezeket a szobákat, hanem abszolút gyermekbaráttal. Tehát amit ma már természetesnek vesz egy anyuka egy óvodában, nagyjából ezt köszön vissza az egészségügyi intézményekben is. Ma pedig környezetvédelem és a környezethez kapcsolódó szemléletnek a formálása az, ami az elsődleges helyen szerepelt. Digitális egészségügy, gondosóra program, amiben szintén szerepet játszottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van még bőven idő. Én most 2 évvel vagyok idősebb, mint dédapám, amikor elhunyt. Hát ő 54 év alatt többet letett, mint sok generáció együttesen, akár nálunk is, akár máshol is, és ezt nem csak szerénységgel mondom, hanem tisztelettel is.
Hát én is voltam a Heimtál kórházban gyermekkoromban.
Én is voltam sokszor a gyerekeimmel.
Kapcsolatom, másrészt pedig volt egy Heim Dávid nevű diákom, aki igen. Hát szintén, gondolom, hát ő is rokon, azt tudom, tehát... Uh-huh. Úgyhogy,
na hát. Hát akkor innen a távolról is szeretettel ölelem, üdvözlöm, sajnos nem minden helyemet ismerünk személyesen, igen. De akikkel kapcsolatba kerülünk, utána ápoljuk is velük.
És hát itt van a Mári Rádióban is egy kedves munkatársunk, Heim Kriszti, akit ugye a férje révén viseli ezt a nevet, úgyhogy...
Igen, ismerem őt, igen, beszéltem is vele, úgyhogy őnek is sok-sok szeretetet, áldott átmenti készülődést, és a Mária Rádió hallgatóinak is azt kívánom, hogy mindig a szeretet jegyében éljék meg a mindennapokat, és akkor az összes baj el fog múlni. Azt gondolom, hogy 54 évesen valaki elmegy, az emlékezete talán a legfontosabb része az, hogy szeretetben és szerető közegben hunyta le a szemeit, és hát 100 év után is nem tudunk arra emlékezni, hogy érdemes az emberekért tevékenykednünk.
Igen, tehát 150 éve született Heimtál, a budapesti kórháznak a névadója, és dédunokájával, Heimtállal beszélgetünk. Nagyon szépen köszönjük a visszaemlékezést a dédapjára, és hát akkor áldott adventet, további szép vasárnapot kívánunk.
Viszont hallásra is köszönjük, hogy velünk volt.
Köszönöm szépen.
Milyen betegséggel kezeltek a Heimtál kórházban?
Nem engem, a gyermekeimet.
Ja.
Úgyhogy én már a gyerekeimet hordtam a Heimtál kórházban. Rendszeres látogatunk voltunk a fül problémák miatt, középfülgyulladás, és ott volt egy idős doktorbácsi, aki nagyon sokat segített nekünk, és nagyon hálás vagyok érte is, meg ezért a kórházért is.
Igen, hát én gyerekkoromban voltam ott, hát nyilván nem a kórház hibája, nem éreztem túlzottan jól magamat, de hát még gyerek érzi jól magát egy kórházban, de hát nem baj, ez a Heim Dávid nevű diákom mesélte azt a tréfás történetet, ugye, hogy hát én gondolom, hogy neki az unokatestvére, vagy valami távoli rokona lehet egy Heim Pál, hát lehet, hogy most ennek a beszélgető partnerünknek a fia az körülbelül olyan életkorú lehetett, vagy lehet, mint ez a fiú, már nem is tudom, mert mikor is érettségiztek ők, nem is olyan közel múltban, hát lehet, hogy nem a fia, hanem akkor valami más rokona, minden esetre hát ezt a ő rokonát, Heim Pált vitte egyszer a mentő a kórházba, és akkor ott kérdezte a egyik mentő és a másiktól, ugye, hogy hívják a gyereket, és ott mondta, hogy Heim Pál, és mondta neki, hogy te nem azt kérdeztem, hogy hova visszük, hanem hogy hívják. Hát gondolom, hogy ilyen névvel, ilyen történetek biztos, hogy előkerülnek és adódnak. De hát igen, hát akkor 150 éve született a kórháznak a névadója, hát arról nem esett olyan nagyon sok szó, hogy ő ilyen gyermekgyógyászat terén mit tett le az asztalra.
Csecsemőtáplálás volt az, ami kimagasló volt talán az ő történetében, az anya teljes táplálást részesítette előnybe, és ezért nagyon sokat tett.
Na, de hát akkor még meghallgatjuk Sütz 136. Zsoltárának a harmadik részletét, befejező részletét, hogy legyen meg az egész mű, és akkor utána a Mári Rádió híreivel folytatjuk még a műsorunkat, maradjanak továbbra is velünk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Szent András Bazilikába látogatunk a Felvidékre, ahol dr. Józsa Attila Ógyallai Esperes plébános celebrál majd Szent Misét.